Mária Rádió Cegléd, FM 88,3.
Mária Rádió Cegléd, FM 88,3. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Hittel és Örömmel a Cserkészetben című cserkész félóránkat hallgatják. Köszöntél önöket a műsorvezető, Vágó Sándor. Mai műsorunkban vendégünk két őrsvezető, Kuti Csenge és Varga Kristóf. Sziasztok, jó munkát!
Sziasztok, jó munkát!
Sziasztok, jó munkát!
És annak az apropójából vannak ők most itt, hogy meséljenek kicsit arról, hogy nekik új őrsük van, és hogy milyen is egy új őrs, illetve az őrsi tartás mellett az élet. Ugye Csenge, te idén végezted el az őrsvezetőképzőt, Kristóf, te pedig majd jövőre fogod, tehát nálad egy érdekes helyzet áll fönn, és először is azt szeretnénk megtudni, hogy hogy lesz valakinek őrse, honnan vannak a gyerekek, hogy toborozzátok össze őket, és egyáltalán milyen korosztály az, amelyikre ti ilyenkor rámentek?
Hát egy toborzást azt elég sokféleképpen meg lehet valósítani. Mi hát ugye a legegyszerűbbet választottuk, hogy iskola látogatást, ugyebár osztályokba mentünk, először egyenruhában, tehát hogy lássák, hogy ez tényleg adja a cserkészetet, de aztán csináltunk egy keretmeséset is, mert az nyilván sokkal jobban vonzza a gyerekeket, meg az sokkal izgalmasabb. Szóval elmentünk az iskolákba, negyedikes osztályokat céloztunk meg, mert szerintünk, vagy úgy találtuk, hogy ez az ideális korosztály arra, hogy egy gyorsan induljon, és ott csináltunk egy ilyen kis bemutatót, beszéltünk egy kicsit, hogy mi is ez a cserkészet, és hirdettünk egy programot, ahova bárki, akinek érdeklődése támadt a cserkészet felé, az eljöhetett. Ez egy egész délutános program volt, és azután, amikor ennek vége lett, akkor ugye felmértük, hogy hányan is vannak, hogy tényleg csak negyedikesek-e, vagy más életkorból is vannak, és ezek után így beosztottuk. Természetesen fiúkat, lányokat külön két őrsbe, és így alakult meg nekünk egy lányos, és Kristófnak pedig egy fiú őrs.
Igen, és ha jól tudom, egyikötök sem egyedül vezet őrsöt, hanem van egy-egy társatok is, illetve Csenge, neked nem is csak egy őrsöd van, hanem...
Kettő, igen.
Kettő, a másik a manőrse, jól tudom, és miért van az, hogy ti ketten viszitek az őrsöt, Kristóf, ugye nálad is, és illetve nálatok is?
Hát nálunk leginkább azért, mivel mi még nem végeztünk el őrsvezetőképzést, és ezáltal nem nagyon tudjuk, hogy mint vannak a dolgok, és így kicsit egymásnak próbálunk segítséget nyújtani.
Én azért viszem az egyik őrsömet az MSI-vel együtt, mert hogy ugye nekem a manó őrs, az egy átvett őrs, tehát nem egy teljesen új alakult őrs, és az teljesen más a kettő dolog, tehát hogyha valakit, szóval egy gyerekcsapatot azt újonnan kapok, akik most kezdik a cserkészetet, az teljesen más, mint hogy átveszek valakit, és én nem szerettem volna kimaradni abból, hogy az én kezeim alatt teljesen a kezetektől neveljem úgymond a gyerekeket. Másrészt pedig az MSI-nek is sokkal egyszerűbb így, meg ugye nekem is, hogy együtt visszük a csapatot.
És kérdeztetek ilyet, hogy melyik könnyebb, vagy melyik jobb átvenni egy őrsöt, vagy egy új őrsöt indítani?
Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, mert hogy hát mondjuk nyilván mindenkettőnek van előnye is, meg hátránya is, viszont azt hiszem, hogy sokkal, de tényleg sokkal jobb érzés, hogyha egy teljesen új őrsöt kapok, szóval teljesen új gyerekeket, akik most először találkoznak a cserkészettel, mert az egyszerűen leíthatatlan érzés azt tud látni, hogy tényleg, ahogy megismerik, ahogy megszeretnek engem, mint őrsvezetőt, megszeretik egymást, és hogy tényleg kialakul így az a csapatszellem, meg és úgy, szóval tényleg, ahogy a tudat, hogy tényleg én vagyok értük felelős, és én nevelem őket, az tényleg egy hatalmas élmény. És viszont amikor megkaptam manókat, persze nagyon szeretem őket is, meg tényleg nagyon cuki gyerekek, viszont látszik, hogy nem én voltam az, aki legelőször fölnéztek és tiszteltek és elfogadtak, mint vezető. Tehát még mindig egy kicsit úgy érzem, hogy én ilyen másodlagos vagyok, mert ugye a nővéremé volt, ő vitte legelőször őket, és hogy még nem teljesen érzem azt, hogy tényleg én vagyok itt nekik az egyedüli ilyen ember, aki így viszi őket, és akire fölnéznek és hallgatnak rá.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy azért egy őrsvezető váltás elég krízist jelentott az ősnél, illetve a
igen,
gyerekek
bár közösségében. Ez egyszerűbb volt, hogy ugye testvérek vagyunk, ugye az MSI, aki vitte a manókat, eléggé hasonlítunk, meg a stílusunk is azt jelenleg eléggé hasonlít, úgyhogy meg korábbról is ismertek engem a gyerekek, szóval azért ez jelentős könnyebbség. Mint hogyha egy teljesen olyan embert kaptak volna, akit most látnak először, nyilván eléggé megrettentek volna, meg félszegek lettek volna, de így, hogy ismertek, így nem volt probléma egyáltalán.
Na, ez egy szerencsés eset. És így a mindennapokba belemászva, ugye, hogy ketten-ketten viszitek az őrsöket, ez főleg Kristóf nálatok, illetve hát Csengéknél is érdekel, hogy van-e valami állandósult munkamegosztás a két őrsvezető között, vagy tehát szakosodtok ti így, hogy ki mit csinál a gyerekekkel, vagy inkább ez csak így eldönti a helyzet?
Hát nálunk leginkább a helyzet dönti el, de mindig, amikor megpróbáljuk megbeszélni a dolgokat, ami nem sokszor jön össze, mindig én vagyok az, aki a játékokkal foglalkozik, hogy a különféle tanulási módszereket hogy vigyem bele játékokba. Ja, és ennyi.
Nálunk is nagyjából így működik. Tehát ugye a hét elején, vagy úgy közben mindig megbeszéljük az MSZ-vel, vagy üzenetekben, vagy amikor találkozunk az iskolában, akkor mindig elmondjuk az ötleteinket, meg a terveinket, hogy mit tervezünk arra, és mindig ugye megírjuk a módszertanokat, vagy hogy mit tervezünk, hogy milyen kézműveskedések lesznek. Megbeszéljük, hogy ki szerzi be arra éppen az őrsire a mondjuk a kreatív kellékeket, vagy ilyesmit. Szóval folyamatosan kommunikálunk azzal kapcsolatban, hogy soha ne legyen olyan, hogy ott állunk, és akkor egyikünk se tudja, hogy tényleg, hogy akkor most mi legyen, és akkor jaj, hát akkor játszunk valamit. Tehát mindig van nekünk egy tervünk. Egyébként ezt nagyon-nagyon jól megtanítják nekünk a bökben. Úgyhogy mi abszolút felkészültek vagyunk, és rengeteg ilyen kidolgozott őrsi tervünk is van. Úgyhogy igazából tényleg egyáltalán az sose fordul elő, hogy esetleg vitatkozni kéne, hogy jaj, hogy most melyikünk legyen az, aki elviszi el ezt az őrsit, vagy ilyesmi. Tehát ez nagyon jó dolog szerintem, hogy ennyire össze tudunk dolgozni.
Igen, igen. És mivel, hogy neked te két külön korosztályú őrssel dolgozol, hát ez megint lehet, hogy egy ilyen megválaszolhatatlan kérdés, vagy nem fair, hogy van egy korosztály, amivel te szívesen foglalkozol? Nem azt kérem, hogy az őrsök között tegyél különbséget, hanem milyen korosztály az, amivel te a legjobban, vagy legszívesebben foglalkozol, illetve tudsz rájuk hatni?
Azért mondanám az idősebb korosztályt, mert hogyha ez a manók, ugye, ők ilyen nagyon vegyes, ilyen harmadikos, negyedikes, ötödikes korosztály, ami annyira nem jó szerintem, hogy ilyen vegyes, mert nyilván mások az igényeik. Vagy hogyha például egy módszertant akarok nekik leadni, tehát ilyen játszva tanulást, akkor azt nagyon meg kell gondolnom, hogy olyan legyen, amit a nagyok nem tartanak túl könnyűnek, viszont a kicsiknek se legyen túl nehéz. Tehát az arany középutat azt nagyon nehéz megtalálni. És még azon is gondolkodok, hogy ugyebár én el fogok majd menni egyetemre később, és amikor a harmadéves leszek, vagy ilyesmi, akkor már nem hiszem, hogy lesz időm visszajárni hetenként, és tartani nekik őrsit. Viszont, hogyha idősebb korosztállyal foglalkoznék, akkor őket már rögtön készíthetném arra föl, tehát komolyabb anyagot adok le nekik, és akkor azzal már fölkészíthetem őket arra, hogy aztán ők is elmehessenek úgy 8-ban a bökbe, így az őrsvezetőképzőbe, és akkor úgy leadom őket, és akkor nyugodt szívvel igen engedhetem útjára őket, és nem az lenne, hogy ott van egy olyan őrs, aki még nagyon fiatal, és még nem elég érett arra, hogy elmenjen a bökbe, és akkor valószínűleg egy őrsvezető váltás lenne.
Ugyanúgy, tehát mint ahogy a manuknál történt.
Igen. Tehát az szerintem sokkal jobb, hogyha mondjuk már egy ilyen hatodikos korosztály lenne. Uh-huh. Igen.
Kristóf, te így a korosztályokkal hogy állsz? Vagy te még nem találkoztál annyi?
Én annyira még így nem találkoztam vele, mivel nekem csak negyedikes korosztályom van. Így nem vészes ez a probléma nálam.
Csengét gondolom, hogy ti a bökben rengeteget kaptatok motivációt, hogy ti tartsatok őrsit, de mi az, amit élveztek egy ilyen őrsi tartásban is? Tehát, hogy miért szeretitek ezt csinálni, vagy mivel győznétek meg valakit, aki mondjuk még most áll ezelőtt, vagy egyáltalán nem is foglalkozna ilyenne, hogy ő csinálja ezt, és hogy válassza ezt?
Hát úgy az ember, amikor így hall erről az őrsikről, meg az, hogy gyerekekkel foglalkozok, így azt gondolná, hogy hú, hát ez nem nagyon nehéz, nem fáraszt le nagyon? És az a válasz, hogy hát de, nagyon lefáraszt, de tényleg imádom csinálni, mert egyszerűen az egy leírhatatlan érzés, ahogy a gyerekek így boldogan üdvözölnek, és rohannak hozzám, és megölelgetnek, és ahogy érzem azt a szeretetet, ami körülleng, amikor bemegyek a cserkész otthonba, az tényleg egy, szóval egyáltalán nem egy hálátlan feladat ezt csinálni, mert abszolút kifizetődik. Meg tényleg az, ahogy látom a gyerekeket, ahogy így formálódnak, és fejlődnek, és tanulnak, az csodálatos. Meg nagyon örülök annak is, hogy szóval szerintem ez a cserkészet egy olyan dolog, ami, ami tényleg minden embernek az életének része kellene, hogy legyen, mert tényleg abszolút megéri, és már nekem az egy hatalmas nagy érzés, hogy igen, ezek a gyerekek nekem köszönhetik azt, hogy cserkészek lettek, és hogy olyan értékeket kaphatnak ezáltal, amit máshonnan nem biztos, hogy megkapnának.
Hát igen, a Csenge mindent nagyon tökéletesen összefoglalt. Nem tudok mit hozzáfűzni.
Viszont, ha már itt a fellegekben is a boldogságról volt szó, azért szoktak lenni mély pontok. Volt már olyan esetleg az elmúlt időszakban, hogy azt mondtátok, hogy jó, most akkor abba hagyjuk, és hogy ilyenkor ezen hogy tudtok túljutni, vagy hogy mi történik ilyenkor?
Olyan sose volt, hogy azt mondtuk volna, hogy abba hagyjuk, mert ez egyszer nekünk az elképzelhetetlen és lehetetlen, és csináljuk, és kész. Viszont volt mély pont, igen, és lesz is, az biztos. Ez főleg olyankor fordul elő, amikor mondjuk, ez inkább a Manóknál volt, hogy sokan nem tudtak jönni Őrsire, és nem szóltak előre, szóval, és én tök jó programmal készültem, és kevesen voltak, és mondjuk ott volt kettő vagy három gyerek, és ők mondjuk jól megcsinálták, meg ők jól szórakoztak, de egyszerűen annyira elszomorító, hogy a többiek meg így kimaradnak belőle, és ez egy csomószor előfordult már, és ilyenkor mindig kicsit úgy érzem, hogy hát ez, vagy ilyenkor igazából nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt úgy csinálni, hogy tényleg mindenkinek jó legyen, akkor az az időpont, és mindenki mindig el tudjon jönni. De hát ez persze elkerülhetetlen, mert mindig lesz, hogy nem tudom, családi kirándulás, vagy ilyesmi. Szóval ez igazából érthető is. De ilyenkor az kicsit kellemetlen nekem, hogy én készülök, és akkor nincs elég gyerek. De nem mindennapos, vagy nem mindenős ez van, szóval ez tényleg csak ilyen ritka. Meg hát tényleg érthető, hogy valami más dolguk van. De tényleg ez nekem kellemetlen szokott lenni.
Igen, ezt sajnáljuk. És Kristóf, nálatok a gorillákról azért hallottam egyet s mást.
Ajaj, nálunk csak igazából a fegyelmezéssel van a legtöbb probléma. Ugye, mint fiú őrs, és ez a korosztály...
Hát
ez
elevenek.
Elevenek, igen, eléggé elevenek. És nem tudom, annyira még nem vagyok jártas a nevelésbe, hogy ezeket olyan tökéletesen lerendezzem közöttük a némi kis konfliktusokat, de megpróbálom, és eddig sikerült.
Hát igen, ez a fegyelmezés, ez tényleg egy örök probléma, amit igazából azon alapul, hogy minden gyerek ugye egy külön egyéniség, és mindegyikhez külön kell szólni, meg kell őket ismerni ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kell őket kezelni, és ez egyik legnagyobb kihívás, az, hogy megtanulni azt, hogy mindegyik gyerek különböző, és hogy nem mindegy, hogy kihez hogyan fordulunk, vagy viszonyulunk, mert van, aki egyáltalán nem igényli azt, hogy körülötte forogjon a világ, viszont van, aki meg nagyon, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a középpontban legyen, és ez külön tudni kell, hogy akkor most hogyan viszonyuljunk hozzá. Hát a Manókat szerencsére már ugye korábban is ismertem, meg ők is engem, úgyhogy ez könnyebb így, hogy tudom már nagyjából, hogy kinek milyen a személyisége, és ezért ez nagy könnyebbség. De a mostani új őrsömben pedig még nem sikerült így kielemezni, úgymond, minden gyereket, de szerencsére ilyenkor mindig egy kicsit még ilyen félénkebbek az elején, úgymond, tehát, hogy nem engedik szabadja az indulataikat, ráadásul lányokról van szó, ami azért teljesen más, mint hogyha egy fiú sem lenne. Úgyhogy a lányokkal sokkal-sokkal könnyebb.
Igen, és egy utolsó kérdésként engedjétek meg azt föltenni, hogy mind az őrse nézve, és mind a saját életetekre nézve, milyen célotok van ezzel, amit ti csináltok, mert mint hogy az őrsel mit akartok elérni, és hogy így az őrsvezetőséget ők meddig akarjátok vinni, és tényleg miért, mi célból csináljátok?
Hát én szeretnék adni a mindkét őrsömnek egy ilyen értékrendet, ugye az élet, és egy ilyen életfelfogást is szeretném, hogyha elsajátítanának, és hogy tehát, hogy nagyon jó felnőttek lehessenek aztán később, és még nekem az is célom, hogy azon felül, hogy tanítsam őket, hogy benne maradjanak ebben az egész cserkészetben, és hogy szeressék csinálni, és hogy aztán majd ők is elmenjenek őrsvezetőképzőbe, és nekik is lehessenek cuki kis őrsük.
Hát én annyival egészíteném ki, hogy élvezzék az egész életet a cserkészettel, ugyebár...
Hogy megmaradjon bennük ez a szellemiség, meg hogy amikor már nem is annyira, nem is cserkészek, tehát már idősebbek, meg így, tehát már nem aktívak, de akkor is azt szerint éljenek, amit megtanultak itt. Tehát, hogy aki egyszer cserkész, az örökre, élete végig az marad.
Azt hiszem, Cseng, ez egy nagyon szép végszó ennek a beszélgetésnek, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok ezeket a gondolataitokat egymással, és hogy tényleg kicsit bele tudtunk látni abba, hogy mennyire mély dolgok is vannak egy ilyen munka, és mármint, hogy egy ilyen elfoglaltság, vagy nem is tudom, minek nevezem ezt emögött. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jó munkát!
Jó munkát! Jó munkát.
Műsorunk második felében egy adventi elmélkedést hoztunk. Egyik része Macák Tamás tollából, a másik pedig egy történet, amit Bruno Ferrerótól hoztam. Az anyóka, aki Istent várta. Élt egyszer egy idős asszony, aki nap mint nap hosszú órákon keresztül alázatosan imádkozott. Egy nap Isten hangját hallotta, aki így szólt hozzá. Ma eljövök, és meglátogatlak téged. Képzeljétek csak el, micsoda örömöt és büszkeséget érzett az asszony. Csinosítani kezdte otthonát, kitakarított, tésztát gyúrt és süteményt sütött. Aztán felvette a legjobb ruháját, és várni kezdte az Úr érkezését. Egy kis idő múltán valaki kopogtatott az ajtaján. Az anyóka sietett, hogy ajtót nyisson, de csak a szomszédasszony volt, aki egy kis sót akart kölcsön kérni. Az anyó elküldte: az Isten szerelmére azonnal menj innen, most nincs időm erre a butaságra. Istent várom az otthonomba. Na menj már! És becsapta a megbántott asszony orra előtt az ajtót. Kicsit később megint kopogtattak. Az asszony megnézte magát a tükörben, megigazította a ruháját, és futott az ajtót nyitni. De ki volt az? Egy óriási kabátot viselő kisfiú, aki gombokat és szappant árult fillérekért. Az öreg asszony így tört ki: a jó Istent várom, nincs egy csepp időm se, gyere vissza máskor! És a gyerek orrára csapta az ajtót. Azután megint kopogtattak. Az öreg anyu kinyitotta az ajtót, és egy rongyos, sápadt öreg embert látott maga előtt. Egy szelet kenyeret, legyen akár száraz is. És ha megengedné, hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsőjén, kérte könyörögve az öreg: ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj le a lépcsőmről, mondta busszúsan az öreg asszony. A szegény ember sántikálva odébb állt, az öreg anyó pedig visszatért, és várta az Istent. Teltek az órák, és a nap nyugovóra tért. Eljött az este, és Isten nem érkezett meg. Az asszony mélyen csalódott. Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér. Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett. Álmában megjelent neki a jó Isten, és ezt mondta: ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el. A történetnek igazából egy egyszerű mondani valója van, ami annál fontosabb, hiszen arra hívná fel a figyelmünket, hogy Istent nem kell úgy képzelni, mintha egy ilyen különleges formában akarna eljönni hozzánk, hiszen minden embertársunkban ott van, és az egész életünkben, a mindennapjainkban ott van, csak föl kell ismerni, és meg kell őt találni. És a történetben is a szomszédasszony először az az ember, akivel nap mint nap találkozunk. És azokkal az emberekkel, akikkel mi nap mint nap találkozunk, bennük is föl kell tudni ismerni az Istent. Aztán jön egy kisfiú, aki gyermek, és ugye itt van Jézus a gyermekekről: legyetek olyanok, mint a gyermekek, akkor jutattok be a mennyországba. Szóval azt hiszem, ez megint egy jel, illetve utána pedig egy szegény ember, egy koldus jön, akiben ugyanúgy ott van Isten, és ugyanolyan az ő formájában jön le a világra. És ugye érdekes megnéznünk, hogy amikor Jézus megszületett, akkor először ugye ő is gyermek volt, és egy igazából egy magára utalt, kiszolgáltatott valami, egy kis csecsemő, aki a szülei, a családja nélkül nem képes túlélni. Az ember talán az egyetlen ilyen állat, aki a születése után nem nagyon képes túlélni, illetve hát vannak még ilyen ember szabásúak, de ebben most nem menjünk vele. Szóval és utána Jézus is az egész életében nem volt semmiféle különleges jelenség, hogy úgy mondjuk, persze nyilván, amikor elkezdett csodákat tenni és tanítani, akkor láttuk, de abban az időszakban nem volt olyan sok az állat átlag életkor, mint mondjuk most, és ő leért 30 évet, mint egy egyszerű ember, ugyanolyan gyerek volt, ugyanúgy elkezdett
kitanult az ácsmesterséget, aztán dolgozott ácsként, szóval igazából szinte egy teljes életet lejött, hát akkori teljes életet, mint egy egyszerű ember, és nem volt különösebben gazdag, vagy különösebben megnyerő külsejű, egy egyszerű ember volt. És élete utolsó 3 éve volt az, amikor a nagy, nagy dolgokat megtette, de nem is ez a fontos, hanem, hogy Isten ugyanolyan ember lett, mint mi, és miért ne tudnánk megtalálni az Istent az embertársainkban is. És itt, amikor adventben vagyunk, és várjuk azt, hogy eljöjjön az Isten, itt sem kéne azt hiszem ilyen különleges dolgokra gondolni, hogy valami nagy fog történni akkor majd 24-én, hanem ugyanazokkal az emberekkel fogunk ünnepelni, mint akikkel napintap találkozunk, és évről évre ugyanúgy megünnepeljük velük a karácsonyt, úgyhogy mindig van mit fejlődni velük is, velük kapcsolatban is. És az advent a várakozás ideje. Várni nagyon sokat szoktunk az életünkben buszra, vonatra, és ha valami késik, akkor mindig idegeskedünk, hogy mi el fogunk késni. Ilyen állandó sietségben és ide-oda rohangálásban telnek a mindennapjaink. Advent nem csak várakozás, hanem megállás is, amikor az ünnepnek az a célja, hogy nézzünk fel egy kicsit, és vegyük észre Isten, de nagyon sokan mondják azt, hogy erre nekünk nincs is időnk, és mi egy nagyon gyors világban élünk, mindent azonnal akarunk, van erre egy nagyon jó szó, az, hogy instant, és mennyire jó jelzi azt például, hogy van az instant leves mondjuk, és mekkora különbség van egy instant leves, és egy mondjuk egy nagymama által készített leves között, ami hát azért érezzük, hogy az instant az nem annyira igazi. Például ilyen volt mondjuk a fényképezés is régen, mennyire sokat változott azóta ez a művelet régen. Fekete-fehér volt, aztán színes, de ugyanúgy el kellett vinni egy szakemberhez, elő lehetett hivatni. Ma pedig több fényképet csinál egy ember, mint régen egy év alatt egy fényképész. Úgyhogy egyre több az ingerület, és egyre több a most az életünkben. Viszont az igazán nagy dolgok az idő kell. Például egy nyelvvizsgára sem lehet egy délután alatt felkészülni. Úgyhogy, vagy mondjuk egy érettségére. És ez az idő, amit itt adventben eltöltünk Istennel, azt Isten által megszenteltnek kell lennie. És például az imádságjainkra is nagyon érdemes ilyenkor odafigyelni. Nem csak az legyen, hogy lerendezzük a dolgot Istennel, hogy szokás szerint imádkozunk egyet, hanem legyen egy minőségileg vele töltött idő. Az Istennel való találkozásra a készülés azért azt hiszem, hogy egy örömteli készülésnek kell lennie, mint például amikor mondjuk egy emberrel való találkozásra készülünk, mondjuk egy rég nem látott rokon, vagy egy baráttal találkozunk, vagy randira megyünk, akkor egy öröm van bennünk, amikor készülünk, és egyre jobban örülünk, és egyre minél közelebb van az esemény, és karácsonynál is ezt azért még észrevehetjük, hogy a lakást, a szobát rendbe hozzuk, kitakarítjuk, bevásárolunk, de mindeközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy mire is készülünk, és ebben az egészben van egy szeretetteljes tevékenykedés, egy, hát hogy úgy mondjam, áldott feszültség és áldott készülés. Úgyhogy nem lehet csak úgy belásni az ünnepbe készületlenül. Itt egyébként jól látszódik, hogy igazából a karácsony az már előző este kezdődik, 24-én este, és ahogy igazából búcsúzunk el attól a naptól, úgy készülünk a másik holnapi napra bizalommal, és karácsonykor Isten születésnapját ünnepeljük. És ha valakinek születésnap jön, akit szeretünk, már ugye hetekkel előtte gondolkozunk azon, hogy mit ajándékozzunk neki, minek örülne igazán, és talán Isten iránt is meg kéne ezt tennünk, hogy kigondolni, hogy ő minek örülne, mi lenne az, amit az ő számára ajándéknak készíthetnénk, és ugye itt nyilván nem tárgyra kéne gondolni, hanem egy olyan lelki ajándékra, egy önmagunk fejlesztésére akár, aminek ő valószínűleg örülne. Macák Tamás atya összeszedett ide pár pontot, hogy mik azok a segítségek, illetve ilyen adventi készületek, amikkel mi ezt meg szépíthetjük, több, talán minőségibb időt vele tölteni, illetve a szeretteimmel több időt tölteni. Ez egy nagyon fontos dolog, nem csak például Facebookon tartani a kapcsolatot, hanem élő kapcsolatot tartani. A segítség, ami talán a cserkészetben nagyon sokat megjelenik, hogy segítsünk a más embereknek, akkor a régi rokoni kapcsolatokat felfrissíteni, hallgatni, ez egy nagyon fontos dolog lehet, hiszen tudjuk ilyenkor meghallgatni a másik embert is. A gyónás, amit ide Tamás atyai összeszedett nekünk, az egy kiemelt dolog, főleg ebben az időszakban, illetve a Rorátére járás, aminek nagyon különleges hangulata van. A kötelességeinkre figyelés, például a tanulásban, illetve az önmegtagadás, ami itt mondjuk nem hiszem, nem fogyókúrának kéne lennie, hanem egy Isten iránti szeretetből való lemondás, amit ő érte teszünk, és nem azért, hogy ne hízzunk el. Ezek voltak azok a pontok, amiket ideért nekünk a kedves atya, úgyhogy az elmélkedés után áldott adventet és boldog ünnepeket kívánok, bár addig még találkozunk a hallgatókkal. Úgyhogy búcsúzik önöktől a műsor műsorvezetője, Vágó Sándor. Önök a Mária Rádió cserkészfél óráját hallgatták, FM 88,3-as hullámhosszon.
Reggeli magazin műsorunkban Ceglédi stúdiónk adása után híreket mondunk.